20. fejezet. A féna. Arra ébredt fel György, hogy egyszerre csak a pokolban álmodta magát. Az elkárhozottak ordítását hallotta, akiket az ördögök égő szurokba mártogatnak. Ébren még jobban hallotta azt a kétségbe esett kín ordítást. A kemence szája előtt látta Miriklót a patkán ülve. A leány felhúzta a lábszárait, s fejét a két karjával átfont érteire nyugtatá. Eresz ki, mondta a leánynak fektéből fölemelkedve. Ott maradsz? Aluszol, acsarkodott rá a leány, a szemeit karikára felnyitva, s fehér fogsorait rávicsorítva. Ezek a szemek, ezek a fogak világítottak a sötétben, és aztán, hogy a rossz gyermek nem fogadott szót, és nem akar tovább aludni, Mirikló odaugrott, rátérdelt, hanyat vágta, egy perc alatt úgy bepójázta a bundába, amin feküdt, mint egy babát. A fiú még tehetetlen volt a mély álomtól, a lány pedig olyan erős volt, mint egy párduc. Csit meg nem ukkanj, mert elvisz a devla. Azzal megint kiült a pestes szájába. Az a bőszült ordítás egyre hangzott. Valami olyan őrületes keveréke volt a kacajnak és a jajkatásnak, hogy György féltében eltakarta a füleit, hogy ne hallja. A lány pedig egész gyönyörűséggel hallgatta. Tetszését azzal fejezte ki, hogy egyik öklét a másikhoz ütögette. Úgy kell, jól esik neked, Moll Sámer. Egyszer aztán vége lett a kínordításnak. Akkor valami mormogó tanakodás következett. Férfi és női hangok keveréke, melyből a Malach Gordonka hangja vált ki. Mikor ő beszélt, akkor a többi hallgatott. De mindebből a beszédből nem értett György semmit. Olyan zagyvalék volt az, amit csak a csavargók értettek. Egyszer aztán azt kérdi a Malach. Hol a jíló? Aluszik, felelt a Mirikló. Kezd föl! Náni! A Malach többször oda kiáltotta a leányra parancsoló hangon, de a leány mindig azt kiáltotta vissza, Náni. Oda küldték a sosolyt, hogy küldse hát az fel a jílót. Azt meg úgy rúgta melbe a leány egyszerre mind a két lábával, hogy hanyat bukfencezett tőle. Rátámadtak öten hatan. Mint a saskesejű a fészkét, úgy védelmezte a pestes oduját. Éles körmeivel osztotta a pofont jobbra-balra. Hagyjátok, ácsi, szólt a Malach. És aztán csendes halk hangon beszélt a leányhoz cigányul, szépen hízelkedőn, ahogy csak a cigány dádé tud enyelegni a maga aranyos kedvencével. A leány csak közbe ümmögött, ühüm, majd jó, jó. Hozok neked négy sor piros klárist. Ez volt az utolsó szava gyügyögtetőnek. Aztán elcsendesült minden. A csoszogások megszűntek. Na most már kijöhetsz. Mind elmentek, mondta Mirikló az ifjúnak, és felkötötte neki a lábaira a szandájait. György az egyiptomi Abrech jelmezében jött ide. Akkor aztán a leány kinyújtózkodott, nagyot ásítva. Olyan hajlékony dereka volt, hogy hátrafelé csavarodva, visszafelé fordított arccal csókolta meg a fráliát. Ez volt a jó reggel. Aztán meg egy korty alamázia. Mondsza csak, kérdé György. Miféle ördöngős ordítozás volt itt az elébb? A Moll Sámert büntették meg, aki a csercsent elárulta az Iltiszeknek. Hogy tudták meg, hogy ki volt az áruló? Nagyon ravaszul. Összeterelték a csercsent cimboráit, akik neki a templom rablásnál segíteni szoktak. Azok közül kellett egynek a Moll Sámernek lenni. Tagadta valamennyi. A Malach Szitta átkozta őket. Egyszer aztán azt mondta, hogy a devla növesszen rókaszőrt az orrán annak, aki áruló volt. És erre egy a cimborák közül egyszer az orrához kapott. Te vagy a molsámer, kiáltott rá egyszerre minden ember. Hát aztán mit csináltak vele? Megölték.
Dehogy ölték.
Mi nálunk vértontani nem szabad. Hanem azt tették vele, hogy felakasztották a lábainál fogva oda arra a keresztvasra. És aztán a bajuszát meg a szakállát szálanként húzogatták ki, és az alatt meg a talpait csiklandozták. A fickó kacagott is, meg ordított is egyszerre. Úgy kellett a csórnak, rászolgált. Hát a csercsennel mi történt? Azt viszik akasztani. Nem használt semmit a hamis igazság. Ki lett mondva a fejére a szentencia? És nem tesznek semmit a megszabadítására?
Dehogy nem tesznek, de nagyon is tesznek. Minden kavarodás el van már csinálva.
A mi fajtánk maga nem verekedik, hanem tud verekedést csinálni. Ma reggel elhíresztelték a pék legények között, hogy a vörös barátok elraboltak egy apácát, most azok föllármázták a többi mesterlegényeket, és meg akarják ostromolni a klastromot. A vásárpiacon meg azt tették az embereink, hogy egy medve táncoltató medvéjét megölték, levágták a fejét, lehúzták a bőrét, és aztán a nyúzott medvét fölakasztották egy hentesnek az ajtajára. Akkor aztán nagy lármát csaptak, hogy a hentes emberhúst árul. Azzal készíti a híres virsliejét. Most aztán az egész vásáros nép fel van dühödve a hentesekre, s rombolja szét a bódéikat. Ebben a zavargásban meg lehetne szabadítani a csercsent, mikor a szekéren viszik. Az a szándék, de oda is legény kell a gátra. Mink magunk nem vesszük kezünkbe a kandót, nekünk nincs kandónk, de van a diákoknak. Van itten sok diák, magyar, lengyel, cseh, azok mind kardot hordanak. Elhíresztelték közöttük, hogy a Rákóczi fiát viszik veszteni. Azok nem engedik, mert közülük való. Összeröffentek, hogy elállják az utat a csatorna hídjánál, és mikor jön a hídra a szekér, oda rohannak. A lovas katonák elé hegyes, háromszögletű vas gáncsokat szórnak, amitől a lovak megsántulnak. Aztán a csercset kiszabadítják, beledobják egy csónakba, és elmenekülnek vele a Dunára. Ez nagyon jó terv. Csak egy hiba van benne. A diákok pennás emberek nem hagyják magukat olyan könnyen fellovalni, mint a parasztok. Azt mondják, hogy kiáll annak a szónak, hogy akit veszteni visznek, csak ugyan a Rákóczi fias, nem valami zsivány. Ki ismeri a Rákóczi fiát? Ismerem én. No hát éppen így főzte ki a Dádé. Azt kiabálta nekem. Azért mondtam én, hogy náné, náné. De hát miért mondtad, hogy náné?
Mert én nem akarom, hogy oda menj.
Miért? Hallgass csak, mit akarnak. Hogy te eredj oda a hídhoz, ahol a diákok gyülekeznek.
Téged már ismernek, láttak a lovas játékban. Mind rád mutogatnak, ez az egyik, ez a kisebb. Akkor aztán, mikor megérkezik a szekér a hóhérral, a baráttal, meg a szegény bűnössel, te egyszerre felhajítod a tollas süvegedet, és elkiáltod magadat. Frater Meus!
Arra a diákok mind előre rohannak a kardjaikkal, és megszabadítják a csercsen.
Azt fogom tenni. Csitt, ne kotyogj, nem fogod azt tenni. Ki mondja?
Én mondom. Nem eresztelek oda.
Miért nem?
Miért nem? Hát azért nem, hogy egy arany augusztenírért nem adok cserébe, egy ezüst angusztenírért. A csercsen az ezüst gyűrű. Te vagy az aranygyűrű. A vadember logikája. És György nem volt eléggé jártas a filozófiában, hogy ennek a tételnek a hamisságát be tudja bizonyítani.
Hát te kit szeretsz inkább, a frálodat vagy a fénádat? Kérdi hízelgőn oda tapadva az ifjúhoz a leány.
Bár ne volnál a fénám, akkor jobban szeretnél? Szebb volnék, ha nem lennék a fénád.
Csak olyan szép volnál, mint most, de nem volna bűn, hogy szeresselek.
Bűn? Milyen az a bűn?
Bűn az, ami rossz.
Miért rossz a bűn? Keserű a bűn, vagy büdös, vagy harap? Ha se nem keserű, se nem büdös, se nem harap, akkor hogy volna rossz? Tiltja az Isten.
A devla?
A devla azért adta a fogat, hogy harapjunk vele. A szemet, hogy nézzünk vele, a szájat, hogy csókoljunk vele. A szívet azért adta, hogy dobogjon.
De az én szívem az dobogja most, hogy a bátyámat ölni viszik, s nem szomjazom most a csókot, hanem a vért.
Jaj, de szép vagy, amikor így haragszol. Haragudjál még egy kicsit, hadd szeresselek még jobban.
Én is tudok ám szebb lenni, mint most vagyok. Nézd, egészen egyedül vagyunk, senki sincs kettőnkön kívül az egész Mirákel palotában. A tüzek mind kialudtak, csak a kürtőnyíláson átsüt be a nap, oda abba a szegletbe egy kerek folton. A többi mind sötét.
Várj egy kissé, ne készülj még.
Az én akaratom ellen úgy sem mehetsz el innen, mert nem tudod a csapóajtó nyitját.
Ülj le, itt a sonka, itt a karafína. Egyél, igyál!
Én majd eljárom előtted a
nángonicséri táncot.
Leány egy alacsony vasajtón át eltűnt. György körüljárta a csodapalotát, s meggyőződött róla, hogy innen csak ugyan nem tud a maga eszétől kiszabadulni.
Valami csengés bungás zavarta ki a fürkészéséből. A cáj jött elő.
Amíg a nagy körönt sötétjében járt, alig volt látható. Mikor aztán abba a fénykörbe belelépett, melyet a kürtőn át besütő nap vetett a szögletbe, olyan volt, mintha a földből bújt volna elő, a pokolból. Pokolbeli tünemény volt. Sűrű fekete haja szétszórva, s a homlokán egy ezüst abroncsal átszorítva. Nyakát és keblét 10 sor ezüst pénz fűzér takarta. Karjait és bokáit kígyó alakú kösöntjük szoríták, karcsú derekáról domború csípőin kezdve a térdéig 100 szalagcsüggött alá, ahány annyi színű, mindegyiknek a végén egy kis ezüst csengettyű. Ez volt az egész öltözete. Egy kosár volt a kezében, teli csinált virággal. Először azzal a kosárral csinált mindenféle játékot. Majd a fején, majd az 5 ujjahegyén egyensúlyozta. Oda kínálta, meg elkapta. Karcsú hajló termete a csáptánc minden mozdulataira alakult egyre. Mosolygásában a kárhozat minden édessége együtt volt. Egyszer aztán, mintha véletlenből, ügyetlenségből történnék, kiesett a kosár a kezéből. A virágok szétszóródtak. Azokat aztán egyenként fölszedegette ügyes taglejtéssel, a lába ujjai közé csíptetve, s úgy szedte fel a kezébe, s valamennyiből egy koszorút font. Mikor aztán az a koszorú készen volt, akkor lekapta a fejéről az ezüst abroncsot, s átkötötte vele a derekát. Olyan karcsú volt az, hogy övnek viselhette a diadémot, a koszorút pedig a feje körül fonta. Akkor aztán neki szilajult a legőrjöngőbb táncnak. Vadszökéseiben csengett rajta a 100 csörgő, és mikor sebesen körülforgott, mint az orsó, valamennyi színes szalag, mint a virágszirmok kelyhe, szétterült körülötte. Olyan volt, mint egy kinyílt virág. És aztán, mikor a tánc végeztével odaomlott a illó ölébe, olyan volt, mint egy elhervadt virág. Ez a nángó nicséri tánc. Szólni nem tudott, csak pihegett. György maga is olyan extázisban volt, hogy azt hitte az egész világ abból a kis kerek szérűből áll, amit a nap e föld alatti boltozat sötétségéből kigömböített. Haj, csak ne volna áll a fénám, haj, csak ne várna rám a frálom. Hát mégis itt hagysz, mégis el akarsz venni. Nem tudlak semmivel visszatartani, pedig úgy fáj érted a szívem. Mert tudom, hogy soha nem foglak látni többet. De én visszajövök hozzád, Mirikló. Nem te többet.
Mesterségem a jövendőmondás. Tudom, hogy soha nem látlak többet. De neked is megjövendölöm, hogy meg fogod bánni, hogy itt nem maradtál. Majd sajnálni fogod, hogy eldobtad azt a poharat, ami most tele van töltve a számodra Avginnal. Mikor meg fogod tudni, hogy nem volt benne méreg. De már akkor későn lesz. Te nem jössz vissza ide többet, mint ahogy nem megy vissza az ember az álmába, soha, ha egyszer fölébredt. Hát csak eredj, nem tartalak vissza. És azzal ledobta fejéről a koszorút. Hanem így nem mehetsz ki a világba, hogy most vagy. Ma már nincs maskarák napja. Ebben a kántusban megkergetnének, elfognának. Majd én felöltöztetlek, diákok közé akarsz menni. Neked is diákruhába kell bújnod. Hol vegyem azt? Van mi nálunk mindenféle gúnya. Ne kérdezd, hol vettük, a devla adta. Majd kiválasztok egyet a számodra. A Mirikló ismét bement a vasajtó, és nem sokára visszatért a keresett jelmezzel. A magyar és cseh diákok viselete volt ez. Gombos dolmány, szűk nadrág, puliderrel, vörös süveg, fehér lúttollal, keskeny görbe kart hozzá. Elébb a tarka óegyiptomi maskarától kellett Győrnek megválni. A féna segített neki. Ó, milyen szép vagy, sohajtá a leány, kezét feje fölé kulcsolva. Miért kell te neked elveszned? És aztán végigcsókolta a szemein elkezdve, a lába hegyéig. Akkor aztán felöltöztette diák gúnyába. A piros süveget is föltette a fejére, szépen fél oldalra nyomva. Most már mehetsz. Azzal elvezette a csapóajtóig, és azt felnyitotta előtte. Ott még egyszer elé állt. Legalább hát üss meg egyszer, hogy arról tudjam meg, hogy szerettél. Dehogy ütötte meg.